Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Azt merem állítani, hogy a magyar miniszterelnököt még soha annyira nem alázták meg, mint a mai napon, amikor is az Európai Néppárt első számú embere, a nyugat-európai politika egyik fontos stratégiai döntéshozója, és Németország egyik stratégiai döntéshozója, azért jött Budapestre, hogy tiszteletét tegye kinél, Magyar Péternél. Jót teszek azzal magamnak és a közönségemnek, hogy ilyet merek állítani? Kérdezem Tehet Pétert, egy nálamnál sokkal céltudatosabban tudós szakértőtől, aki Bécsben dolgozik. Szervusz, Péter!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Nos, szerinted túlmerész vagyok?
Manfred Weber az Európai Néppártnak a vezetője. Lehet azt mondani, hogy ha ő ellátogat egy országba, akkor nem kell feltétlenül neki az adott ország miniszterelnökével találkoznia, amennyiben az nem az Európai Néppárt tagja. Ugye semmilyen Zsolttal találkozott, ami engem bizonyos értelemben meglep, mármint az lep meg, hogy az Európai Néppárt nem volt képes mind a mai napig a KDNP-től megszabadulni. Tehát ez ugye nagyon jól mutatja, hogy az Európai Néppárt hát egy nagyon ambivalens viszonyban van Orbánnal. Egyrészt ugye a Fideszt nem ők zárták ki, hanem ugye a Fidesz maga távozott az Európai Néppártból, és a KDNP pedig nem zárták ki, azaz mindvégig meg akartak tartani valamiféle hidat a Fidesz felé, és ugye éppen Manfred Weber azon CDU-CSU pártszövetséghez tartozik, ugye egy bajor CSU-s, amely nagyon keményen támogatta Orbánt. Gyakorlatilag az, hogy Orbán számos válságot ő ugye az elmúlt 14 évében túlélhetett, az éppen a CDU-CSU-nak köszönhető, hogy a CSU korábbi elnöke Edmund Stoiber, egyben Manfred Webernek volt a politikai atya, és ha lehet így mondani, egy nagyon-nagyon jó barátja, mint a mai napig Orbán Viktor.
Igen, de...
Ebben az értelemben valóban Weber nem találkozik Orbánnal, de találkozik semmilyennel.
Már találkozott semmilyennel, de csak azért ez is egyértelműen kiderült, hogy bejelentse neki, hogy nyugodtan marad, ha akar, a semmilyen pedig a semmilyen egyértelműen szalutált Orbán Viktornak, és azt mondta, hogy szó sem lehet, nem tartozunk mi már ehhez a néppárthoz, ez semmi, elfelejtették tőle.
Ez mutatja meg, hogy gyakorlatilag semmilyen Zsoltban több gerinc van, mint Manfred Weberben. Hát Manfred Weber még mindig el tudta volna fogadni, hogy Orbán Viktor pártjával, hiszen ugye a KDNP-nek Orbán Viktor is tagja, hogy Orbán Viktor pártjával együttműködjék. Tehát ez mutatja, hogy az európai jobb közép az mennyire ambivalens, mind a mai napig Orbánnal, ugye Karl Nehammer osztrák kancellár rendszeresen találkozik Orbánnal, hogyha a menekültek ellen kell hetszelni. Tehát ebben az értelemben az Európai Néppárt az nem szakít Orbánnal, hanem egy hatalmi politikai célból most inkább a hétfős visszapártot választja, és nem az egyfős KDM.
Tehát te semmilyen magasabb rendű elvi hozzáállást nem tapasztalsz, csupán cinizmust tapasztalsz az Európai Néppárt és annak vezetője részéről.
Hát az Európai Néppárt esetében elvi kérdésekről beszélni, az mondjuk nagyon furcsa lenne, tehát mondjuk kevés elvi álláspont van abban a pártban, amely például azt mondja, hogy ahhoz a Giorgia Melonihoz kell közelíteni. Weber nemrég pont két napja azt mondta, hogy a német közszolgálati televízióban Giorgia Meloni egy mérsékelt politikus. Na most ugye pont ma jött ki Olaszországban a hír, a Giorgia Meloni európai parlamenti csoportját vezető politikus, az hitlerista köszöntéseket használ, Mussolini ítélteti, ez megfelelt át Webernek.
Igen. Valójában itt egyetlen egy elvi jelentőségű, de európai érdeket befolyásoló tényező van, amiben egyértelműen lehet valamiféle elviséget is találni, és ebben a tekintetben Giorgia Meloni, vagy akár a szociáldemokraták, vagy akár a néppártnak a vezetői egységesek tudnilik az, hogy Ukrajnát mindenképpen meg kell menteni, és nem szabad hagyni, hogy az oroszok prédájává váljon, és ez egy olyan terület, ahol egyedül Európában az európai fontos nyugat-európai és nem nyugat-európai uniós tagok között Magyarország áll külön, tehát ez önmagában véve egy lényeges dolog, de korábbi szakítás azért történt nem az Európai Néppárt és Orbán között, mert egyre durvábban támadták Magyarországon, nem csak már reklámszövegekben és plakátokon, hanem tartalmi kérdésekben az Európai Néppártot. Te azért támadod az Európai Néppártot, mert te érzékeled az, hogy ez egy ilyen tingli, tehát ilyen puha, tehát nem egy komoly elvi erő, hanem egy ilyen pragmatikus, cinikus valami, amit csinál, de a bizonyíték arra, hogy mégsem csak olyan, az éppen az, hogy létrejött a szakítás az Orbánékkal, és Orbánék, ugye formálisan Orbánék léptek ki. Tehát azért ott, itt mégiscsak volt Orbánnal szemben valami elviség.
Az Európai Néppárt nem tudott, ugye ez 2021-ben történt, de azt jelenti, hogy az Európai Néppártnak 11 évig nagyon tetszett, ahogy Orbán Viktor kormányzott, tetszett nekik az alkotmányozás, tetszett nekik a médiatörvény, tetszett nekik a választási törvény, és 2021-ben sem a Fideszt kizárták, hanem a Fidesz ott hagyta az Európai Néppártot. Valóban akkor már lehetett hallani, hogy ott már Karász, osztrák néppárti képviselő kezdeményezni a Fidesz kitolását, de akkor is melyik pártcsalád volt az, amely leginkább az utolsó percekig kiállt Orbán mellett, a CDU-CSU, tehát Manfred Weber pártcsalád. És most is azt lehet látni, hogy Manfred Weber eljön, találkozik Semmilyen Zsolttal, akinek a pártja hát egy mérhetetlen erő, mérhetetlenül kicsi erő.
Egy ember, igen.
Azt mondja, hogy távoznia kell, nem kizárják, hanem beszélget vele, tehát Zsoltot, mint valami fontos európai politikai szereplőt emeli föl.
Ez így van, de őt jelölték ki a fideszesek. Azt nem láttad, hogy tegnap az egyik televízióban nyilatkozott Orbán Balázs, aki ilyen kérdésekben jobb kezel Orbán Viktornak, és azt mondta, hogy hát olyan nem lehet, hogy egy ilyen háborús pártban a keresztény demokraták, a magyar keresztény maradott a párt szerepet kapjon, csak azt felejtette el, és a riporter nem is kérdezett rá, hogy a szesek mondani, tegnapig ez miért nem zavarta a Fideszt, hogy a partnere, a segnyaló partnere, aki nem is létezik tulajdonképpen, az benne van az Európai Néppártban. Csak akkor mondani, hogy itt a cinizmus az két oldalú.
Ez megvan, ez a probléma, hogy elvi kérdések nem merülnek föl. Az Európai Néppárt alapvetően miért tartotta be szerintem a KDNP-t? Azért, mert az Európai Néppárt valóban, hogy mondtad, egy pragmatikus párt, amely minden országból szeretne legalább egy tagpártot, legalább egy képviselő legyen. Ez eddig csak a KDNP lehetett. Most van egy új párt, a Tisza, amely ugye 7 képviselőt küld, és szerintem Manfred Webernek az a döntés, hogy a KDNP és a Tisza közül melyiket választja, az nem elvi jelentőség, nem egyszer matematikai, a 7 több, mint az 1, csak akkor a Tiszát fogja bevenni.
Érdekes, közelebbről nézve, ahogy te nézed közelebbről, mert innen távolabb van, és nincs igazán betekintésem. Én ezt megmondom őszintén, hogy meglep, mert én ennél sokkal többet és jobbat feltételeztem az uniópártokról. Minden esetben ezek az uniópártok, illetőleg a néppárt, mint olyan, ugye mégiscsak egy győztesnek nevezhető az európai parlamenti választásokon, és azt mondják, ugye, hogy a másik győztes az nem olyan nagyot győzött, sőt, végeredményben fennmaradtak az eredeti viszonyok, és ez egy nagy pofon szintén Orbán Viktor arcán, hiszen ő azt gondolta, hogy megszálljuk, mondva többes nem első szemében, mint
az
hogy...
Biztos, hogy az orbáni tervek, hogy az európai egységes szélsőjobb jobb oldalra nem jöttek be, olyannyira nem jöttek be, ugye most már az európai szélsőjobb oldal lehet, hogy háromfelé is fog szakadni, sőt a pártokon belül is viták vannak. Mondta ugye tegnapi hír, hogy Zemmour, akivel ugye a francia Le Pen-től is szélső jobboldali politikus, akivel ugye Orbán találkozott is még a francia elnökválasztási kampány előtt. Ő kivágott mindenkit gyakorlatilag a pártjából, még az európai parlamenti képviselőit is. Tehát az látható, hogy az a terv, ami Orbán fejében volt, hogy majd a néppárttól a legszélső jobboldalig mindenki alkot egy nagy blokkot, az nem jön össze, hiszen Meloni inkább már az Európai Néppárt felé tájékozódik, az AfD-t még a saját szélsőséges haverjai is kizárták ugye az IDI frakcióból. Salvini beomlott, óriásit vesztett, hát a szavazatainak több mint kétharmadát.
Azaz az ember, akit az én hősömnek nevezett Orbán Viktor, csak hogy emlékeztessem a hallgatók. Az én hősöm akkor átbukott, hogy az, mint egy ház, és az én hősnőm az pedig megy a néppárthoz. Ennyire sikeres a magyar politikus.
Igen. És az AfD, amely Orbán együttműködne, de Orbán pusztán pragmatikus okokból az AfD-t nem akarna azért fölvállalni szövetségesként, azt pedig még a Salviniék löpenék is kivágták. Tehát valóban azt lehet látni, hogy összességében mondjuk az EU kritikus pártok minden országban talán több szavazatot kaptak, mármint nem abszolút mértékben, de esetleg valamelyest erősödtek, de ezek között jóval nagyobb különbségek vannak, semmint hogy egyetlen egységet tudnának alkotni. Ráadásul mondjuk, amit például Orbán az orosz kérdésben mond, az sokkal közelebb áll a kommunista frakcióhoz, tehát ezen az alapon a Fidesz akár kérhetni, vagy a KDNP is kérhetni felvételét a szintén békepárti európai kommunista frakcióban.
Igen, szerintem ezt kellene javasolni, mert akkor nem lenne ennyire egyedül. Amit viszont akarom megtudni, az egy röviden, Franciaország, ez egy rendkívüli drámai helyzet, nem? Hogy ott ugye rendkívüli választások, és pluszban, ahogy te is mondod, a radikális jobboldalnak nevezett részen, a Le Pen asszonytól jobbra, meg talán egy picit más oldalon is, de a körülötte fölnevelkedett emberek, vagy a családja körül fölemelkedett és fölnevelt emberek, azok kezdenek külön utakat járni. Tehát a szélső jobb oldal Franciaországon belül sem egységes, de minden esetre most nekik az lenne az érdek, hogy mindenki beálljon Le Pen asszony és pártja mögé, hogy nagyot nyerjenek, hogyha tényleg most lesznek ezek néhány héten belül a parlamenti választások.
Hát valóban Franciaország nagyon meglepőt húzott Macron. Macron egyébként ugye arra számíthat valószínűleg, mert teljesen érthetetlen, hogy amikor megerősítik a szélső jobboldal, miért osztatja fel a nemzetgyűlés és írja ki előrehozott választást. Hát valószínűleg Macron arra számít, hogy azért a nemzeti tömörülés első helye, több mint 30%-a, az a francia társadalom többségére nézve egy hatalmas sok hatás volt, és akkor gyorsan ezen sok hatás alatt esetleg az emberek hajlandóak leszavazni a macronista erőkre, vagy pedig, és Macronnak főleg ez a vágya, hiszen maguk a macronista erők nagyon leszerepeltek, ugye 15%-ot kaptak csak. Tehát Macron azt szeretné, hogy éppen, mondom ez alatt a sok hatás alatt, a mérsékelt konzervatívok, a baloldaliak és a macronisták álljanak össze, és egy közös republikánus frontot alkossanak, tehát ebben bízhat Macron. Lehet, hogy elszámolja magát, hiszen Macron azért nagyon sok tekintetben elvesztette a kapcsolatot a valósággal, ezt egyébként pont Manfred Weber nyilatkozta róla két nappal ezelőtt, hogy szerinte Macronnak nincs már kapcsolata a francia néppel és a valósággal, és lehet, hogy Macron tehát elszámolja magát, és sok tekintetben ezt lehet látni, hiszen a baloldal az kezd összeállni egyfajta egységgé, de nem Macron mögött, tehát ők nem akarnak Macronnal közösködni, de ez a baloldali egység is az eléggé kusza, nem tudják, hogy ki a vezetőjük, és ugye ott az orosz párti Mélenchontól a mérsékelt zöldekig nagyon sokféle csoport jött össze. A jobb közepnél, tehát ugye akiket republikánusoknak hívnak Franciaországban, ott hatalmas káosz van. A pártelnök bejelentette, hogy együtt kell működni Le Pennel, a pártelnököt erre kizárta a pártja, de a pártelnök nem engedi be az elnökséget a pártszékházba, tehát jelenleg nem lehet tudni, ki az elnök, ki a pártszékház, és ki fog összefogni végül is a jobb közét. És a szélső jobb oldalon pedig, mintha ott lehetne látni egyfajta összefogást, mert amit említettem, Zemmour a saját pártjából, ugye ez a nemzeti tömörülésnél jóval radikálisabb, úgynevezett visszafoglalás, Reconquête nevezetű párt, onnan kivágott mindenkit, mint Mario Maréchalt, Marine Le Pen unokahúgát is, de éppen azért, mert ezek a politikusai mind azt mondták, hogy na most viszont mindenkinek, aki szélső jobboldali Marine Le Pen mögé kell beállni. Tehát, mint hogyha Macronnak nem jönne be a terve, tehát a szélső jobboldalon van egység, a bal oldalon valami egység kezd kialakulni, a jobb közép teljes káoszban van, és a Macroni tábor, ami eleve kicsi, az nem tudja, hogy akkor most ki mögé kell neki beállnia, vagy ki fog ő mögé beállni.
Nagyon tömören. Ugye Franciaországban van egy reális választás utáni úgynevezett radikális vagy szélsőjobboldali újabb előretörésnek a lehetősége. A. Hollandiában ezek tulajdonképpen kormányon vannak most már. Gert Wilders gyakorlatilag a főnöke az egész folyamatnak, az új kormány alakítási folyamatnak, és akkor ugye Ausztriában, te tudod a legjobb, hogy baromi erős az FPÖ, ha ugye egyetértesz velem. Ezeknek az összessége Ukrajna ügyében egyértelműen itt vagy ott van? Vagy pedig ezeknek az Ukrajna ügy megosztó, és ebben tud valamit keresgélni magának ez a jó ember itt Magyarországon?
Hát ugye ezek a pártok, amiket felsoroltál, ezek speciál pont Ukrajna ügyében, hát inkább orosz párti állásponton vannak, ugye az Osztrák Szabadságpárt egészen egyértelműen. Marine Le Pen kezd egy kicsit eltávolodni az orosz pártiságtól, de azért nem lehet úgy ukrán pártinak nevezni őt, ahogy mondjuk valóban Giorgia Meloni az, és Hollandiában is Geert Wilders inkább orosz párti. Ami azonban azért hozzáteendő, hogy azért egyikük se tud egyedül majd kormányozni, vagy egyikük sem kormányoz egyedül. Tehát még ha Ausztriában jön is az FPÖ, és esetleg kormányra kerül, az a koalíciós partnere, a konzervatív néppárt, vagy a lehetséges koalíciós partnere, az mondjuk speciál Ukrajna kérdésében azért nem orosz párti, mert ugye Ausztria semlegessége miatt speciális helyzetben van. Hollandiában is valóban a Wilders párt kormányra kerül, de azért ott vannak a jobboldali liberálisok is, tehát nem is lett ugye miniszterelnök végül Wilders, tehát ott is azért van egyfajta kontroll, nem tudja magát 100%-osan megvalósítani, és Franciaország is kérdéses, hogy ha a nemzeti tömörülés nyer is, mondjuk ilyen 30-35% körüli eredménnyel, az azért még nem többség a nemzetgyűlésben, tehát akkor neki vagy kell keresnie koalíciós partnereket, esetleg a jobb középből, akik már azért nem annyira orosz pártiak, vagy pedig akár létrejöhet egy nagyon heterogén, de végül is ukrán párti kormány.
De ebben a helyzetben most vissza pillanatra ugorjunk vissza Franciaországhoz. Ez a Le Pen asszony nagyon kalandor módon pénzelte önmagát azért, mert ugye az oroszoktól is kapott úgymond hitelt, és a magyar Orbán Viktorék is elintézték, hogy a magyar pénzforrásokhoz jusson. Ezt hogy tudja majd későbbi esetleges botrányoktól megmenteni magát, hogy nehogy azt mondják, hogy orosz ügynök Magyarország és Oroszország az, amelyik őt pénzelte, ennél hát fogva ez nem is egy hazafi, ez egy hazaáruló.
Hát értem, ezt minden ugye szélsőjobboldali pártra el lehet mondani, ugye az AfD-nél kiderültek a kémkedési botrányok Oroszország és Kína felé, stb. Tehát ez valóban ez egy érv, hogy fel lehet használni velük szemben. Le Pen, hogyha rákérdeztek ezekre a külföldi finanszírozásokra, akkor mindig azt mondta, hogy ez azért van, mert őket üldözik a bankok, és ott nem kap hitelt, tehát ő onnan vett hitelt, ahonnan kapott. És azt
de visszaszokta adni? Én például nem tudok, hogy a Magyarországnak visszaadta azt a pénzt. Azt mondja, hogy 10 millió eurót vett, kapott itt.
Igen. Ezt most konkrétan én sem tudom, hogy a Magyarországnak visszafizettem, amikor az oroszoktól kapott.
Szerintem nem is kérték vissza, hiszen ő nekik ez egy ahogy Angliában mondják, hogy a leverage, ez ő neki a tárgyalási pozíció az Orbánnak növekszik, mert úgy leegyszerűsített, csak be tudja tartani Löpet.
Megfelelő könyveléssel meg lehet oldani úgy is, mintha visszafizették volna, de most ebben nincs nekem bizonyítékom, mert persze, úgymond Löpennek jól jön, ha tudja mondani, hogy hát ő visszafizeti a sok egyszerű hitel. De azt én hogy a Löpen egy sajátos helyzetben van, mert ugye ő még hivatalosan a Salvini féle szélsőséges, nagyon szélsőséges frakcióban van benne, tehát ő ezt a nagyon orosz párti, Amerika ellenes és keményes szélsőjobboldali szöveget nyomja, tehát nem hasonlítható Melonihoz.
Míg a Salvini továbbra is, a Salvini továbbra is ugyanezeket a dumákat nyom. Én azt hittem, hogy már egy picit beállt, nem?
Egyetően ugyanezt, talán Ukrajna kérdésére nem szólal meg annyira, ott mondjuk az öt csillag az, amely inkább ezt a legyen minden áron béke szöveget nyomja, de Salvini másképpen talán még radikálisabb, ugye az EP lista vezetőjük Roberto Vanacci, egy gyakorlatilag fasiszta nézeteket való tábornok, összeomlottak vele, de azért mutatja, hogy a Lega igazából most már indul ebbe az irányba, hogy ő lesz Olaszországban a neonáci párt. De ezzel azért 8%-nál többet nem tudnak elérni. Le Pen másik irányba indult, tehát ő éppen, hogy nem Franciaország neonáci pártja akarna lenni, hanem ő megpróbálja azért megszólítani a polgárságot, és pont Le Pennek volt nagyon fontos, hogy szakítsanak az AfD-vel, amikor az AfD is vezetője hát relativizálta az SS bűneit, mert Le Pen akarja mutatni a franciák felé, hogy nekem már nincs közöm a német kollaborációhoz, mint ahogy ugye az apja itt nagyon pozitívan nyilatkozott a németekkel kollaboráló francia nácikról. Tehát Le Pennél látható egyfajta mérséklődés, a gazdasági politikájában is megpróbált szociális témákat is elővenni, de azért még nem ott tart, mint Meloni, tehát ha ő győzne, ugye nem ő lenne a miniszterelnök, hanem Bardella nevezettű fiatal pártelnök, ugye előppen hivatosan nem a pártelnöke, azért ő mindenképpen egy radikálisabb fordulatot jelentene, akár az ukrán politikában is.
Hát, mondom, a Bardella az inkább Ukrajna barát.
Inkább nem mond semmit, de maga az egész párt azért nem annyira ukrán párti, tehát amennyire a Meloninál ez valóban ez egy konzekvens vonulat, hogy nagyon atlantista, nem feltétlenül EU párti mindenben, de nagyon atlantista és ezért ukrán párti, annyira a Le Pennél nincs meg ez a vonulat, és a Bardellánál sem, aki hivatalosan a pártelnök és miniszterelnök lenne, vagy győzne. De mondom, jelenleg a nemzeti tömörés 30-35%-on áll, amivel azért nem tudnak többséget szerezni, ráadásul ugye a francia választási rendszer is olyan, hogy egyéni körzetekben kell győzni. Ugye Macron itt bízhat abban, hogy esetleg mégiscsak lesznek visszalépések, tehát mondjuk minden körzetben végül egy antilöpenista jelölt marad, aki vagy jobboldali, vagy baloldali, vagy centrista. Macron valószínűleg ebben bízik, és így azért az elkerülhető, hogy Le Pen olyan átütő sikert érjen el, hogy akár még egyedül is kormányt tud alakítani.
Ez magyar politikai szempontból is nagyon lényeges választásnak ígérkezik. Általában az, hogy hogyan muzsikál a nyugat-európai radikális jobb oldal, az nagyon fontos most Orbánéknak, ez látnivaló, és ebben semmi túlzás nincs. Nagyon köszönöm neked a beszámolót, Tehet Péter, aki tudni kell, hogy tudós ember, és most éppen Bécsben dolgozik. Szervusz!
Köszönöm.
Mindezek a picit káoszra utaló jelek Európában, Nyugat-Európában, a vezető nyugat-európai országokban vajon mennyire befolyásolták azt a találkozót, ami úgy tudom, hogy még továbbra is zajlik Olaszország dél-keleti részén, mégpedig a G7-ek, tehát a legfejlettebb, leggazdagabb nyugati országoknak a csúcs találkozóját a beszélgető partnerem Nagy Gábor, a HVG vezető munkatársa. Szervusz! Mi a kérdésemre válaszod?
Hát most ugye a feljövőben lévő téllel tárgyalnak már a G7 országok, tehát afrikai közel-keleti országokkal, Indiával, tehát most már a migráció és a déli féltekével, vagy a régen harmadik világnak, ma globális délnek hívott országcsoporttal való kapcsolat a téma, de az előző nap meglehetős harmónia mutatkozott abban a két döntésben, amit Ukrajnával kapcsolatban hoztak. Tehát ebben az értelemben nem bombott meg az egységfront. Giorgia Meloni kiváló házigazda volt, és bebizonyította, hogy teljesen megbízható atlantista politikussá vált minden előzetes szkepticizmus ellenére.
Arról szólt a beszélgetésünk egy része Tehet Péterrel, hogy azért Franciaországban Macron nagyon gyengus, és ugye vajon egy ilyen otthon gyenge politikus az erős országok legerősebb vezetői körében hogy tudna olyan nagy fiúnak mutatkozni, mint sokszor korábban, nem mint hogyha Joe Biden olyan nagyon erős nagyfiú lehetne. Tehát itt az hát egész olyan kicsit komikus nekem, illetve tragikomikus az én szemszögemből nézve.
Hát erről olvastam egy cikket éppen a tegnapi találkozóval kapcsolatban, hogy az egyetlen megbízható és stabil politikus a hét közül az éppen Giorgia Meloni volt. Mind a hat másik politikus különböző belpolitikai problémákkal küzd. Rishi Sunak ugye valószínűleg nem lesz brit miniszterelnök már, és mindenkinek megvan a maga baja, Macronnal az élen, akit említettél, és Bidennek is meg lesz, és megvan a baja. Ennek ellenére ki tudtak állni Ukrajna mellett, és el tudtak fogadni két olyan intézkedést Ukrajna javára, ami mondom, az előbb is mondtam, azt a fajta egységet sugározta, amit a G7 tervezett, hogy ezen a csúcs találkozón megad.
Uh-huh. Kínával foglalkoztak-e?
Igazándiból ez nem volt téma. Most megadta. Az Egyesült Államok 10 éves biztonsági garanciát nyújt Ukrajnának, ha úgy tetszik NATO-tagság, vagy a NATO-tagság ígérete helyett, és még arról is megállapodtak, hogy 50 milliárd dolláros hitelkeretet nyitnak Ukrajna számára, ennek a fedezete pedig a orosz jegybank befagyasztott kínlevőségeiből, annak a hasznosításából származó hozam. Ezek ugye jellemzően államkötvényben vannak, amiket újra befektetnek, és az ott felhalmozódó kamatokat nem kapja meg Oroszország, hanem ilyen módon Ukrajna javára fordítják. Ez egy régóta vitatott kérdés volt a nyugati szövetségesek körében, és mostanra úgy tűnik, hogy találtak egy ilyen megoldást, ami nem borítja fel a nemzetközi jogrendszer.
De az oroszok nyilván tiltakoznak ez ellen, hát ez egy óriási frász, de ott van ugye Joe Biden, és most egyébként most milyen állapotban van, ahogy most éppen frissen, mit lehetett olvasni, hogy jól bírta a gyűrődést, vagy...
Hát látványosan kivonult, ugye, és közös sajtótájékoztatóra Volodymyr Zelenszkijjel, amikor bejelentésekre került sor, de volt olyan felvétel is az interneten, hogy Giorgia Meloninak kicsit elkalandozott a G7-es állam és kormányfők csoportjától, és úgy kellett visszaterelnie oda, hogy beálljon közéjük. Ezt mindenki tudja, ez az egyik legnagyobb hátrány Joe Bidennek az elnökválasztáson. És a G7 tett egy fontos gesztust, de az a baj, hogy mind a két intézkedés, ami Ukrajna javát szolgálja, azt abszolút felülírhatja, hogyha Donald Trump lesz az Egyesült Államok következő elnöke. Tehát mind a két dolog, amit jelenleg elfogadtak, meggyengíthető, illetve a biztonsági garancia maga semmissé tehető, hogyha Trump lesz az elnök, és ő úgy dönt, amit egyébként mond, hogy 24 óra alatt leállítja a háborút Oroszország és Ukrajna között, ami az ő olvasatában azt jelenteni, hogy megegyezik Putyinnal, Putyin viheti a kiszemelt megyéket és a Krímet. Uh-huh. Tehát és még mindig az
igen,
van,
és
hogy a...
Világos, és ebben bízhat Magyarországon, Budapesten, a budai várban az ott dolgozó magas beosztású csoport, de másban nem tudnak kapaszkodni. Viszont akkor ez ugye mondhatnánk úgy is, hogy ez egy gambling, ez egy ilyen kaszinózás, hogy vagy bejön, vagy nem jön be.
Viszont ez nem kaszinózás egyáltalán, ez inkább annak a jele, hogy megpróbálnak felkészülni arra, hogyha Trump lesz az elnök, és még most mindent megtenni Ukrajnáért. Más kérdés, hogy sem a biztonsági garanciában megígért fegyverek és hírszerzési támogatás, ami persze könnyebben odaér, de a fegyverek nem biztos, hogy odaérnek, még amikor kellenek, vagy Trump előtt, és hát a hitel folyósítása, felhasználása és az egész adminisztrálása is azért még igényelné még kidolgozást. Tehát versenyt futnak az idővel, ha szabad ezt a kifejezést használni, arra készülve, hogy a Biden elbukja az elnökválasztást, akkor mihez kezdjenek jövő év január 1-től. Persze a jobbik forgatókönyv Ukrajna esetében az, hogy Biden nyeri az elnökválasztást Amerikában.
De most nyugati szempontból mondod ezeket a dolgokat.
Nyugati szempontból én
félreérthetően fogalmaztam, én azt mondtam, hogy a magyar kormány gambling, tehát a magyar kormány kaszinózik, hogy arra tesz mindent, hogy majd a Trump győz, és onnantól kezdve azok a terhek, amelyek most tényleg súlyosnak látszanak nemzetközi szinten, azok némileg sőt, akár nagyon is könnyebbeké válhatnak, de hát ugye ebben nem érdemes belemennünk, egyrészt, mert most ez magyar belpolitikával ne fölődjünk, másrészt pedig az, hogy azt majd meglátjuk. Minek az
de már 2016-ban is Babankot játszott Orbán Viktor, amikor
akkor, és, akkor sikeres volt, de 2020-ban nem volt annyira.
Senki nem tartotta esélyesnek Trumpot, hogy megveri Hillary Clinton.
Igen, most pedig mindenki arra számol, úgyhogy ez, van ilyen, amikor ez a counter indicator angolul, hogy ellen előrejel, tehát hogy az valósul meg, amit a legkevésbé várnak, és akkor nem az jön be. Egy héttel ezelőtt például beszéltem a 93 éves Lendvai Pállal, Bécsben él, és ő mondja, hogy egyáltalán nem biztos, hogy mondom, hogy biztos a nagyobb esélye van a Trumpnak erre. Ő azt válaszolja, hogy az egész élete az bizonyítja, hogy soha nem lehet előre fogadni, mindig nagyon sok tényező együttese fog ezt meghatározni, és igenis lehet, hogy mégiscsak a Biden fogy, vagy bárki
ez
más.
Így van.
Így van.
Ez a bárki másban azért én nem fogadnék.
Inkább
most már jönnek először a republikánus elnök jelölt konvenció, aztán jön a demokrata. Nagyon nehezen tudnám elképzelni, ha csak valami bármelyik idős jelöltnél, mert ugye egy 77 meg egy 81 éves elnökjelöltről beszélünk, ha csak bármelyik idős elnökjelöltként valami egészségügyi probléma be nem üt, akkor ők lesznek.
Igen, értem.
Ellenkező esetben elképzelhetetlen, hogy bármilyen más elnökjelölt, akár csak szóba jön.
Igen. A közvéleménykutatás az a bizonyos professzionális dolog, a másik pedig egy valószínűség számítás, és ugye esélylatolgatás, amikor 2016-ban ott voltam az elnök választás napján, akkor mindent egybevetve 90 nem tudom hány százalékos esélyt adtak, hogy Hillary Clinton azon a nap, az megelőző napon, hogy Hillary Clinton lesz az elnök, és esélyben jóval 10% alatt volt az esélye a Donald Trumpnak, aztán az utóbbi győzött. Most az Economist...
Hát ugye szállongtak olyan történetek annak idején 2016-ban, hogy maga Trump sem számított arra,
igen.
hogy nyerni fog. Ő ezt egy ilyen nagyszabású marketing kampánynak gondolta.
És egy csomó pénzt keresett volna. Igen. Meglepődtek. Igen. A felesége is meglepődött, mindenki. De most például az...
A világ lepődött meg.
Igen. Az Economistnak egy friss valószínűség számítását láttam, ami szerint a 3/3 az az egész, ugyebár, és abból 2/3 a valószínűsége a Trump, és 1/3 a valószínűsége a Bidennek. De ez nekem jó, én mert Bidennek szurkolok furcsa módon, nem tudom miért, és abból indulok ki, hogy minél inkább az az általános álláspont, hogy Donald Trump, ritkon azt gondolom, hogy az fog, pláne ha az Economistnak mindig van egy legenda, hogy ha az Economist kiteszi, hogy bear market lesz, tehát hogy a tőzsdéken most beindul a bear, vagy a Time magad? Most már nem tudom melyik. Akkor az jelenti, hogy akkor éppen az ellenkezője fog bejönni a valóságban. De visszatérve a komoly dolgokhoz, a kínai-amerikai viszony az számít az amerikai gazdaság szempontjából a kulcsnak. Most nagyon előre ment trumpista irányban a Kína ügyében Biden, és ezt a dolgot, ezt hogyan tudod lefordítani mindannyiunk számára, hogy milyen következményei lehetnek ennek, ha ez így folytatódik?
Én ezt abszolút nem nevezném trumpista iránynak, mert abban, hogy Kína egy nagyon erős kihívóvá nőtt fel, és hogy nem szabad hagyni, hogy Kína csúcs technológiában megelőzze az Egyesült Államokat, abban kétpárti konszenzus van. Ezt ugye Trump kezdte védővámokkal, de a mostanihoz képest alacsony védővámokkal, és Biden meghosszabbította bicskéig. Tehát Biden volt az, aki elzárta a csúcs technológiát, vagy megpróbálja elzárni a csipektől, a modern csipektől Kínát és a chip technológiáról. Még azt a holland céget is rávette, hogy korlátozza az exportját Kína számára, amelyik egyedüliként tud legfejlettebb olyan levilágító berendezéseket gyártani, amelyek a chip, a szilícium lapkára ráviszik azokat a nanométeres vékonyságú csíkokat. Tehát próbál egy nemzetközi szövetséget Amerikával az élen összekovácsolni, Kína most már technológiai és gazdasági megállítására is, és a védővámok pedig egyrészt azt a célt szolgálják, hogy ne Amerikára ömöljön rá Kínának az utóbbi 3-4 évben felépített, most már túlzottá vált kapacitása, főleg napelemek és elektromos autók és akkumulátorok ügyében, mert akkor az amerikai autógyártók ettől sérülnek. És sok ilyen intézkedést lehet hozni, ez már vannak, akik hidegháborúról beszélnek, ez egyelőre nem az olyasfajta fegyverkezésben mutatkozik meg, mint ami az Egyesült Államok és a Szovjetunió között folyt. Ez inkább egy ilyen gazdasági rivalizálás, ahol az USA vámokkal megpróbálja a kínai exportot, legalább a felé irányuló exportot megtörni, és megakadályozni azt, hogy Kína hozzájusson a legfejlettebb nyugati technológiákhoz. Én úgy gondolom, hogy ez rövid távon működik, hosszabb távon már nem fog működni.
Jól olvastam, hogy 200%-os vámokat akarna Trump kiróni a kínai elektromos autókra?
Nem, még többet. Jelenleg ugye 100% a dömping vám a 100%, tehát igen. Az eredeti, azt hiszem 15%-os vámmal, ez már 115%, ami a kínai elektromos autókat illetni. Trump pedig két dolgot akar a Trump. Trump egyrészt még magasabbra akarja sófolni a Kínával szembeni védővámokat, másrészt Trump azt is megpendítette, mert őt igazándiból nem érdekli, hogy kiszövetséges ki nem, őt az érdekli, hogy az amerikai piacot védje. Trump már azt is megpendítette, hogy akár még annak a felhasználására is, hogy adót csökkentsen az Egyesült Államokban társasági nyereségadót, minden az Egyesült Államokban érkező külföldi termékre jöjjön az szövetséges államból, Nagy-Britanniából, az Európai Unióból, vagy Kínából, mindenre 10%-os alapvámot vetnek ki, ami egy egészen elképesztő elképzelés. Tehát Trump, ha úgy tetszik, ő meghirdette azt, hogy Amerika az első elnöki terminus alatt, most ez kb. A négyzetre vagy köbre akarja emelni. Amerika mindenben az első.
Egyébként most nem menjünk bele részletekbe, átételeken keresztül ez az egész nagyon veszélyes a német, illetőleg kínai gyártásra és azon technológiáknak a világon való szétszórásában Magyarország nagyon rosszul járhat e tekintetben Trump miatt. A másik, amiben rosszul járhat potenciálisan és sok átételen keresztül, az, hogy Európa hirtelen egy nagy mennyiségű saját ritka földfém lelőhely komplexushoz jutott Norvégiában, most fedezték föl. Ez a lelet, ez nem drámaian tudja megváltoztatni a világgazdasági erőviszonyokat, hiszen a Kínának való kiszolgáltatottság egyik része az, hogy Kínának a ritka földfém lelőhelyei nagyon fontosak, kulcsfontosságok, és így tovább. Próbáld nekem ezt kiigazítani,
hogy mondtam. A norvég lelet, ugye az még csak felfedezték, hogy van. Van egy becslés rá, hogy hány millió tonna van, azt még ki kell aknázni. Ez nem világgazdasági szintű lelet semmiképpen, amiről most beszélünk. Arra nagyon jó lenne, hogy az Európai Uniónak a függését a kínai ritka földfém importtól, tehát a Kínából származó ritka földfém import, mert Európa ki van szolgáltatva ennek. Ugye a ritka földfémek azok a lantanidák a periódusos rendszerben, amelyeket elektromos autókban, katonai precíziós rendszerekben, például a balisztikus rakéták irányításában, de okostelefonokban, akkumulátorokban, tehát egyrészt a katonai csúcs technológiában, másrészt a zöld technológiában alkalmaznak, és nem sok kell ebből, de éppen elég ahhoz, hogy kiszolgáltatott legyen az ember, és ebben az értelemben Európának nem nagyon vannak bányaterületei, ahol ez van, tehát Európa számára lényeges ez a norvégiai lelet. Jelenleg az a helyzet, hogy ezeket a ritka földfémeket 70%-ban a világ ritka, jelenleg ismert ritka földfém készletét, mert most persze mindenki ez után kötet, utat, a 70%-ot Kína ellenőrzi. Még sokkal rosszabb a helyzet ebből a szempontból, a ritka földfémeket is, ahogy minden más fémet föld kell dolgozni ahhoz, hogy használni tudják, magát a feldolgozást pedig Kína 90%-ban ellenőrzi. Ez annyira fontos volt már az ezredfordulón is, most azóta nagyságrendekkel fontosabb, hogy amikor Kína csatlakozott a kereskedelmi világszervezethez 2001-ben, akkor kifejezett feltétel volt, hogy ő nem fogja korlátozni a ritka földfémek exportját, már akkor is ellenőrizte a piacot hasonló arányban, mint most, akkor veszik fel a kereskedelmi világszervezetben. Időről időre Kína ezt az exportot korlátozta, de neki sem érdeke. A helyzet itt azonban az, hogy az Egyesült Államok kevésbé, de az Európai Unió sokkal nagyobb mértékben ki van szolgáltatva Kínának, mert közben az is megtörtént, hogy ahol ezek a fémek, ritka földfémek, vagy akár csak a kobalt, a mangán, vagy az egyéb nem ritka földfémek, de ritka fémek, amiket a zöld technológiában és az elektromos autóknál, meg az akkumulátoroknál, vagy a lítium bányászni kell, azokra a bányákra Latin-Amerikában és Afrikában, míg az USA másra figyelt, és Európa meg egyáltalán nem figyelt, Kína szépen megszerezte ezek fölött az ellenőrzést, nem mindegyik fölött, de meglehetősen nagy része fölött. Ez volt az egyik része annak, hogy az egyik oka annak, hogy Kína olyan mértékben nyomult az utóbbi 10 évben Afrikában és Latin-Amerikában. Sajnos az USA későn ébredt föl, és Európa még csak most ébredezik.
Ennyi szóval demagóg és félműveltségre való kérdésem, hogy a Csád köztársaságban nem lehet, hogy ritka földfémekre lehet lelni, és ez a hihetetlen korai ébredés egy nagynak nem mondható ám, de nagyon okos művelt ország, művelt vezetőjének és családjának a figyelmét nem került el, hogy most ébredni kell, és ezért vagyunk Csád köztársaságban?
Erősen kétlem.
De miért két? Lehet, hogy a Csád köztársaságban vannak ilyen lelőhelyek? Lehet?
Nem tudom megmondani. Afrikában sok helyen vannak. Én biztos, hogy nem mennék ilyen messze, hogy mi most itt ritka földfémeket keresünk Csádban, és az egész missziónak ez a lényege. Nem gondolom, hogy ez lenne a lényeg.
Igen, nem csak ugye az valamelyik portálon olvastam, hogy lehet, hogy rossz indulatúak a miniszterelnök családjával szemben, hogy Orbán Gáspár tulajdonképpen urán, és most már nem is tudom, hogy ja, lehet, hogy nyers
urán. Urán az más kérdés.
Az urán más kérdés. Igen, de hát, hogy ahol van urán, ott mire lehetne lítium is, nem igaz?
Nem, az más.
Az, jó, hát akkor más.
De hát, hogyha ez benne van, ugye a vízkőerőt, azt hiszem ezeket a dolgokat, de hogyha ez benne van, akkor minden ilyen elképzelhető, de biztos, hogy nem gondolom, hogy a ritka földfény, vagy a lítium, vagy a mangán vezetni ezt a missziót.
Hanem a baráti együttműködés, a Csád védelme az olyan, mint hogyha Somogy megyének a védelméről lenne szó. Na, a lényeg, hogy ezek a dolgok, amik a világban most lejátszódnak, akár az európai technológiai lemaradásnak a felhozatala, akár az Egyesült Államoknak a versenyképességének a felmaradása Kínával szemben, sokkal nagyobb együttműködést igényelne a különböző nyugati országok között. Egyet értesz ezzel?
Ez így van, ugyanakkor, ha már ott tartunk, hogy kereskedelmi háború, meg ha ott tartunk, hogy zöld energia, meg ritka fémek, ritka földfémek, azért Európában nagyon zokon vették azt, amikor az infláció ellenes törvénynek hívott jogszabályban sikerült egy olyan védőfalat felhúzni a kínai gyártású elektromos autók és akkumulátorok között, amiben beleütköztek az európaiak is. Tehát az európai gyártókat pont úgy kiszorítja ez a törvény az amerikai piacról, mint ahogy a kínai gyártókat, és ebben az ügyben nem engedett a Fehérház. Még volt is egy olyan történet, amit Habeck, német gazdasági miniszter mesélte, hogy amikor ő ezt szóvá tette Janet Yellen amerikai pénzügyminiszternek, hogy hát ti olyan törvényt hoztatok, amivel a német autógyárak is póruljának, akkor ugye ezt nyilatkozta a Habeck, a vonal végén némi hallgatás történt, és aztán jelen azt mondta, hogy hát azt hiszem elfelejtkeztünk rólatok.
De most, hát ez muzsika Putyin vagy Xi Jinping füleinek. Hát hogy, tehát hogyha most csak politikai oldalról nézzük, akkor ezek inkább elégedettek lehetnek, hogy ezek a mi nyugati vetélytársaink, ezek hülyék, ezek impotensek, ezeknek fogalmuk sincs arról,
ezt
hogy...
Ezt is gondolják. A kormányzati negyedben Xi Jinping környékát. Ugye nem véletlen, hogy amikor nemrég Xi Jinping most Európában volt, melyik három országot választotta, Franciaországot, Magyarországot és Szerbiát, mind a háromnak meg volt a maga oka. Tehát Xi Jinping az arra törekszik, és Kína arra törekszik, hogy nem csak ezt a ilyen időnként fellángoló nézeteltörést, amit mondjuk ez az amerikai törvény jelentett, ami persze nem rongálja olyan mértékben egyáltalán a transzatlanti kapcsolatokat, hogy ez bármiféle komolyabb összecsapáshoz vagy feszültséghez vezessen az EU és az Egyesült Államok között, de mégis vannak mindig ilyen dolgok, amiket Xi Jinping megpróbál kihasználni. A kínaiak például azt is megpróbálják kihasználni, és megint az elektromos autókat hoznám fel példaként, hogy a német autógyártóknak rendkívül fontos a főleg a Volkswagen csoportnak rendkívül fontos a kínai piac. Tehát amikor elkezdődött a gondolkodás arról, ugye beszéltünk arról, hogy az Egyesült Államok Biden 100%-os dömpingvámot vetett ki a kínai elektromos autókra, és még finoman figyelmeztették a mexikóiakat is, amit Mexikót ugye szabadkereskedelmi megállapodás köt az Egyesült Államokhoz, hogy ne engedjék ott letelepedni a kínai autó- és akkumulátorgyárakat, hogy ne Mexikon keresztül árasszák el Amerikát az olcsó kínai elektromos autókkal. És amerikai részről volt egy nyomás az Európai Bizottságon, amelyik az év elején jelentette, vagy tavaly évvégén jelentette, hogy vizsgálatot indít, dömpingeljárást indít a kínai elektromos autók ellen, hogy Amerika azt szerette volna, hogy az EU is álljon bele egy ilyen 100% körüli dömpingvámba, de Európa nem ezt választotta, hanem 38% a teteje, és ráadásul három sávban határozza meg a vámot. Tehát Európa sokkal nagyobb mértékben függ a kínai piactól és a Kínával folytatott kereskedelemtől, mint az Egyesült Államok, és visszatérően, amivel elkezdtem, Xi Jinping ezt a fajta európai különérdeket próbálja kihasználni, és nyilván, mint minden erre aspiráló nagyhatalom, megpróbál éket verni az EU és az USA közé, illetve az EU különböző tagállamai között. Ezt a célt szolgálta például a budapesti látogatása, hogy megmutassa, hogy Magyarország milyen fontos szövetséges az EU-n belül, és hát kvázi arra biztosan Magyarországot, hogy továbbra is legyen az előretolt hídfőállás a Kínának, ami Kína szemében azért egy bomlasztó tevékenységet is tartalmaz.
Végezetül, hogy a világ nagy dolgainak a gazdasági, pénzügyi aspektusai kapcsán fel sem merült a te általad elmondottakban Oroszországnak a neve. Ez nem lehet véletlen. Oroszország nem is játékos.
Oroszországnak Szibériában nagyon sok ársánkincse van, de nem képes azt úgy kiaknázni, hogy az számára megfogható bevételt hozzon. A Gazpromnak a bevétele, mivel a töredéke az ötödére esett talán vissza a szállítása, a gázszállítása Európába, és a Gazprom tavaly talán az ezredforduló óta először, amikor még felfordulás volt, újra veszteséges lett. Az oroszok nem tudják azt elérni, hogy a Szibéria ereje második vezetéke, gázszállítási vezetéke megépüljön Kína felé. Tehát ebben az értelemben Oroszország a világgazdaságban nem rendelkezik messze, vagy tehát összehasonlíthatatlanul kisebb súllyal rendelkezik, mint Kína, és akkor a technikai elmaradottságról még nem is beszéltünk. Tehát Oroszországban jelenleg saját erőből olyan csipeket tudnak gyártani, csíkszélességet tekintve, amilyet az Intel a 90-es évek második felében tudott.
Ez
az orosz technológia csipekben.
Kína
már majdnem tud olyanokat gyártani, mint Tajvan, nem áll messze tőle.
Na most milyen érdekes, hogy mégis ugye katonai oldalról, meg geopolitikai oldalról, meg ugyanez az Oroszország számít reálisan is veszélynek.
Hát ugye John McCain néhai szenátor mondta azt, hogy Oroszország nem más, mint egy nagy benzinkút atomrakétákkal.
Igen. És milyen igaza volt, és meg is halt szegény. De azon gondolkozom, hogy hogy ez azért veszélyes, mert ez ilyen kisebbségi komplexusa lehet. Tehát egyre agresszívabb lehet, éppen azért, mert neki le kell vezetnie azon a területen, mondjuk az atomrakétáik és az olajkutaknak a frontján robbanásokat kell neki előidézni ahhoz, hogy komolyan vegyék. Mert egyébként, hogyha most hallgatom, hogy a Japán, Mexikó, Nyugat-Európa, Kínai Népköztársaság, nem szóltunk még Koreáról, de Tajvan mindenképpen, ezek, akik irányt mutatóak, és Oroszország, amelyik egy hatalmas háborút folytat, és minden emberi erőforrást nem sokára mozgósítani kell, abszolút nem tud labdába rúgni. Tehát az egész egy annyira abszurd hülyeség, amit csinálnak az oroszok. Ahelyett, hogy ilyenekkel foglalkoznának. Néhány megyét akarnak elfoglalni Ukrajnába.
De az a néhány megye azért országnyi terület.
Tehát... Jó, hát ez ottani viszonylatban nem nagy terület. De most mondd el meg nekem, hogy milyen hülyeség volt ez az egész háború. Ez abszurditás. Hát két éve ott vannak, és egy helyben állnak, és hát Oroszországnak milyen haszna volt eddig belőle? Semmi.
Háború költségvetés az nagy... évi 100-120 milliárd dollár Oroszország számára. Miközben az energiaexportja csökken, és miközben Kína és India is kihasználja a szorult helyzetét, és nyomott áron veszének tőle India a nyersolajat, Kína pedig a földgáz.
Esküszöm, hogy nem értem, hogy miért kell Magyarországnak ehhez a teljesen nyilvánvalóan átvitt értelemben vesztésre álló ország mellett kikötnie, de hát ez csak, hogy magamban beszélek.
Nem nekem kell. Persze,
csak gondoltam, hogy mi értelmes emberek, a hallgatók, te, én, aki hallgatok, nem tudok hallgatni, de megfejtjük a rejtét. Hát van valami rejté, nem értem. Minden esetre nagyon szépen köszönöm Nagy Gábornak, a HVG vezető munkatársának megint, hogy megtisztelt bennünket. Minden jót neked.
Köszönöm
a hétvégére.
Köszönöm szépen, neked is.
A hallgatóknak is szép hétvégét kívánok. Túri Luj, Simon Erika, Bencsik Gyula nevében Zentai Pétert hallották.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.